Néhai Petri Gábor professzorról, a Szegedi Egyetem sebészeti klinikájának igazgatójáról. Az orvostörténet följegyezte, egyik első klinika volt az országban a Szegedi Sebészeti Klinika, ahol egy kis kápolnát rendeztek be a harmadik emeleten, és a régi, akkori idők szavával megengedték az egyházi személyeknek, ő személyesen megengedte, hogy a beteg hívására beléphetnek a klinika területére, enyhíthetik a beteg ember szenvedését.
Az egyházban a beteg gondozása az egészen az őskeresztény korig megy vissza. Jakab apostol levelében olvashatjuk, hogy beteg valaki köztetek hívassa az egyház papját, kenjék meg olajokkal. Tehát ettől kezdve folyamatosan működik különféle rendszerekben, mert a betegség vagy a halál közeliség megváltoztatja az ember társadalomban elfoglalt helyét. A betegség kapcsán egy pillanat alatt összeomlik mindaz az emberkép, amelyet a társadalom kialakított róla, és amit el is hitt magáról, és egy pillanatra, mint egy villám, bevág. Most akkor én ki is vagyok. Budapesten egy öreg piarista nagyon gyakran járt kórházakba, most már meghalt. Hetente háromszor, négyszer, ötször is végigjárta a kórházakat. Az egyik alkalommal kérdezte a beteg nevét, és azt mondta, hogy én nem mondom meg a nevemet. Hát azt mondja, miért nem mondja meg? Hát végül is megmondta a nevét. És akkor megdöbbent, maga volt az, aki engem, mint papot vészbíróság elé vitt. Azt mondja, akkor maga engem most meg fog átkozni. Azt mondja, nézze, ez egy nagyon nehéz pillanat nekem. De az én feladatom nem az, hogy megítéljem, hanem akármilyen bűnös volt, én most imádkozzam magáért. Azt mondja, ez tényleg megtiszt. Nézze, Jézus ilyen volt, a keresztények ilyenek, és amikor egy pap a beteg mellé áll, akkor nem politikus, nem ítélőbíró, ő neki a feladata az, hogy ebben a nagyon nehéz krízis helyzetben az isteni irgalmat közvetítse számára. Minden plébános havonta egyszer, első pénteken végig szokta látogatni a betegeket, azon kívül is, hogyha valaki betelefonál a kórházból, hát valamilyen beteg van, és annak lelki vigasz kellene, akkor megyünk.
Professzor úr, mit lehet mondani? Én is feküdtem benne az idén is klinikán. Hogy így mondjam, nagyon jó lett volna persze egy másik embernek elmondani a bajaimat, aki meghallgat, de ezen túlmenően miféle vigaszt lehet adni?
Ez az egyház és a lelkipásztori szolgálat legnehezebb és leggyümölcsözőbb része egyébként. A legnehezebb része olyan értelemben, hogy erre van rítus, de igaziból a beszélgetésre egy protokollt kitalálni nem lehet. Tehát ez minden lelkipásztor kapcsolatteremtési készségének próbaköve. Nem egyszerűen társalogni kell az illetővel, hanem lélektől lélekig beszélni.
Nehéz.
Ez nehéz. Ennek lehetnek fizikai akadályai is, hogy már egyszerűen nem tud beszélni, és hát lehetnek lelki akadálya is, hogy magába hordozza ezt a feszültséget, és nem képes elmondani. Tehát ezt a lelki gátlást, ezt föl kell oldani. De lehet, hogy már az agónia felé megy. Nekem volt egy nagyon érdekes esetem, több is volt, de hát egy talán egy nagyon különös, amikor hosszasan beszélgettem egy rákos beteggel, 3 évig folyt a kezelése, és elérkezett az a pillanat, amikor már úgy kellett kitalálni a szavait, és így kellett valamilyen vigaszt nyújtani, és elérkezett az a pillanat, amikor nem is voltam jelen, úgy kellett vele beszélni telefonon, hogy már ő nem tudott válaszolni. Hát így kellett neki elmondani azt, hogy mi most az emberek szeretetéből átengedjük az Isten szeretetébe, és ne a félelemtől és a semmitől rettegjen, és az ítélő Istentől, hanem Isten fogadja a szeretetébe ezt kommunikálni neki, amire ő nem tudott válaszolni, és az utolsó szavam az volt, hogyha megértette, akkor fogja meg a hozzátartozó kezét és szorítsa meg. És egy fél perc után jött a válasz, hogy megszorította. Ez nem csak azt jelenti, hogy a Káron Ladikjára elküldtem az utolsó üzenetemet, hanem azt is jelenti, amikor már az ember nem tud kommunikálni, még akkor is érez, és akkor is hall. És nagyon sokszor a hozzátartozók akkor már a saját félelmeiket beszélik meg a haldokló ágyánál, és ezzel egy poklot készítenek elő, mert már azt kell neki érezni, hogy engem leírtak. És ebben a szituációban arról beszélni, hogy nem írták le, valaki együtt érez vele, és valaki az Isten szeretetébe ajánlja, ez a legnehezebb, de ugyanakkor én azt hiszem, hogy a legemberibb cselekedet. Nagyon sokszor egy egészséges ifjú ember a helyzetéből adódóan nem tud vigaszt és erőt adni annak, aki esetleg öreg, meg
nyomorult,
mert az ő egészsége az vádként áll a nyomorulttal szemben. Azonban aki átment ilyenen, aki tudja azt mondani, hogy ezt én is megtapasztaltam, az abban a pillanatban bírja a betegeknek a szolidaritását, és ebben a pillanatban már nem úgy beszélnek, mint egy lelkipásztor és egy beteg, hanem úgy beszélnek, mint egy bizony és egy lesújtott. És ebben a helyzetben föl lehet hozni ezt a másik embert is úgy, hogy ő ugyanezt az élményét át tudja adni egy másik reményvesztett embernek. Mert két dolog van, az egyik a betegség, a másik a reményveszteség. Tehát reménytelen, reményvesztetten betegnek lenni, az egy tragédia. Viszont betegnek lenni, de megőrizve a reményt, meg az életnek a szeretetét, ez azt jelenti, hogy valami nagyot adtunk. Volt egy 103 éves néni, aki életében már alig látott a szemével, csak oldal látott, makula degenerációja volt neki, és azt mondta, hogy ő 100 éves korig szeretne élni. Megünnepeltük a 100 éves születésnapját, és fölháborodott, hogy ide figyeljen, most már ukmukfuk vége, de én még tovább akarok enni, és még 3 évig tovább élt ezzel a nyomorúságos állapotban, mert szerette az életet, szerette a gyerekeit, szerette az unokáit, szerette a dédunokáit, és azok csak
szerette a világot.
Szerette a világot, és azok a dédunokáik, akik a kamaszkornak a nehézségeit átérték meg a depresszióját, azok mindig ehhez a 102 éves nénihez mentek, hogy ha vele beszélgetek, akkor elfelejtem a bajomat.